És egyáltalán ugye azért kellett ezeket a kihallgatásokat megvalósítani, mert ugye a zsidók vádolták Pált, és mindegyik meghallgatásnak a lényege a 25. fejezet 7. versében foglalható egybe. A 25. fejezet 7. verse, ami a következőt mondja apostolok cselekedetében, mikor pedig az megjelent, körülállták a zsidók, kik alámentek Jeruzsálemből, sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani. Ez volt tulajdonképpen a lényeg, nem bírták ezeket a vádakat bebizonyítani, Pált nagyon sok mindennel vádolták, ő pedig a hitéről tett rendszeresen bizonyságot ezeken a fórumokon, ezeken az alkalmakon, mind a helytartók előtt, mind pedig az összegyűlt főpapok, népvezetői, farizeusok, a magas tanács, a legkülönbözőbb fórumok előtt. És itt szeretnék egy tanulságot levonni, és szeretném megjegyezni azt, hogy ezek a kihallgatások, ha áttekintettük ugye ezeket az elmúlt alkalommal, illetve amikor olvassuk a Bibliában, azt látjuk, hogy ezeken a kihallgatásokon érdemi tárgyalás nem történik. Nem történik érdemi tárgyalás. A zsidók mindenfélével vádolják Pál apostolt, az ő hitéről tesz tanúságot, sokszor egy zűrzavar keletkezik, egymásnak esnek az őt vádolói. A legkülönbözőbb helyzetekkel találkoztunk ugye az előző fejezetekben. Mi volt tulajdonképpen ennek alapján Festusnak és Félixnek is a véleménye? Vajon átláttak-e a helyzeten? Mert igazából túl sok információt nem kaptak, ugye? Hallották Pál bizonyságtevését, de igazából egy olyan fajta tárgyalás, amit annak nevezhetünk, az igazából nem történt. De mégis azt lehet mondani, hogy mind Festus, mind Félix átlátta a helyzetet, hogy féltékenységből, irítségből, gyűlöletből adták az ő kezébe Pált, és meg akarják ölni, és látták, rájöttek arra, hogy semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, hogy valóban Pálnak az életét elvegyék, megöljék Pált. Ez teljesen nyilvánvalóvá vált mindannyiuk előtt, és tulajdonképpen itt szeretném azt megjegyezni, visszatekintve az előző fejezetekre, hogy az a vak gyűlölet, ami Pál iránt volt bennük, elárulta azt, hogy az Isten lelke nem vezeti őket. Nem vezeti őket. Mert az az ember, aki a másik embert gyűlöli a más hitbeli meggyőződése miatt. Mert ugye az volt a különbség, hogy Pál elfogadta Jézust, mint messiást, ők nem fogadták el. Pál elfogadta azt, hogy a pogányoknak is van megváltás, a farizeusok, a zsidó nép általában nem fogadta el. Tehát akiben a más vallási meggyőződés miatt gyűlölet ébred az iránt, aki nem ugyanúgy gondolkodik, mint ő. Aki képes bosszút állni, képes vádaskodni, képes hazudni, képes akár gyilkosságra is vetemedni, abban az emberben nem lehet az Istennek lelke. És ezek az emberek, Festus és Félix, ugye különösen Félix nagyon gonosz helytartó volt, de elnézést, hogy ezt így mondom, meg volt a magukhoz való eszük. Átláttak a helyzeten, hogy Pál semmi halálra méltó dolgot nem követett el, semmi olyasmit nem cselekedett, amiért halálbüntetés járt. És olvastuk ugye a múltkor a leírásban, hogy a Festus előtti kihallgatás azzal végződött, hogy Festus megkérdezte Pált, hogy most akkor Jeruzsálembe akar menni ítélettételre, vagy pedig mi az ő véleménye, hogy dönt. És erre Pál azt mondta, hogy nem szolgáltatja ki magát a saját nemzetének, ő a császárra appellál, mert tudta, hogy a saját népe között nem számíthat védelemre, megértésre, és ezért inkább a pogányokhoz fordult, a császárra appellált, hogy ők ítélkezzenek ügyében. És ezek után Festus ugye akkor elhatározta, hogy igen, akkor császárhoz küldi, majd Rómába fogja felküldeni. És azt olvassuk az igében, és itt szeretnék bekapcsolódni a történetbe, hogy néhány nap múlva Agrippa király az ő testvérével, Bernikével érkezett Cézáreába, és Festus megragadta az alkalmat, a lehetőséget, hogy beszéljen Agrippa királlyal a fogoly Pál ügyéről. És Agrippa király előtt Festus felvázolta a történéseket, hogy Pált a kezébe adták, ugye azaz már Félix-től megkapta őt, mint foglyot, és ő is meghallgatta a vádakat, amit felhoztak Pál ellen, de egyértelműen a következőt nyilatkoztatja ki, és olvassuk ezt az igét szóról szóra, a 25. fejezet 18. versétől Festus így nyilatkozik, a helytartó így nyilatkozik Agrippa király előtt, hogy ki ellen, mikor vádlói előálltak, semmi bűnt sem hoztak fel azok közül, amiket én sejtettem. Tehát semmilyen olyan bűnt nem tudtak rábizonyítani, ami köztörvényes bűn lenne, vagy a népnek a felbújtása, vagy a fennálló társadalmi rendnek megdöntésére irányuló kísérlet. Semmi ilyen bűnnel vádolni nem tudták. És utána azt mondja, hogy hanem valami vitás kérdések voltak ő vele az ő tulajdon babonaságuk felől, és bizonyos megholt Jézus felől, kiről Pál azt állította, hogy él. Én pedig bizonytalanságban lévén az e felől való vitára nézve kérdém, vajon akar-e Jeruzsálembe menni, és ott ítéltetni meg ezek felől. És utána elmondja, hogy Pál azt választotta, hogy igen, akkor ő a császárra appellál, és római ítélő székére bízza az ügyét. Szeretném itt megjegyezni, hogy ki is volt ez az Agrippa király, aki ugye itt megjelent, akinek Festus beszámolt a történésekről. Ez második Heródes Agrippa volt, aki első Heródes Agrippának volt a fia, és őt pedig Apostolok cselekedete 12. fejezetéből ismerjük, aki Jakabot kivégeztette. Tehát az a bizonyos Heródes Agrippa volt. Ennek a fia volt ez a második Heródes Agrippa, akiről itt szó van, a testvére Bernike, illetve Félixnek a felesége is az ő testvérük volt, Drusilla, akiről már a korábbi fejezetekben olvastunk. És ő a zsidó hitvallásnak az ismerője volt, jól ismerte az ószövetségi proféciákat, tehát abszolút jártas és ismeretes volt a zsidók tanításában, a Bibliát is ismerte, az ószövetségi proféciákat. És ezek után, amikor Festus felvázolja ezelőtt a király előtt, Agrippa király előtt a helyzetet, akkor utána Agrippa azt mondja, hogy igen, ő is szeretne ezzel az emberrel beszélni. Felkeltette az érdeklődését, hogy tulajdonképpen ki is lehet ez az ember, aki körül ekkora zűrzavar van, aki a végén nem a saját népe elé akar menni ítélettételre, hanem a császárra appellál. És Festus azt mondja, hogy jó, rendben van, másnapra összehívja a gyűlést, ahova Pált is ugye előhozzák, és akkor majd Agrippa király is megismerheti személyesen ezt az embert, és hallhat a hitéről. Így olvasom ezek után a 25. fejezet 24-től 27-ig terjedő verseket, másnapra összehívják a gyűlést, megjelenik Agrippa, megjelenik az ő testvére Berniké, az ezredesek, és azt írja a Biblia, hogy a városnak a fő-fő polgárai megjelennek. És ezek után Festus megnyitja a gyűlést Agrippa királyhoz fordulva, így szól, és mondta Festus: Agrippa király és ti férfiak mindnyájan, kik velünk egybe itt vagytok, látjátok őt kifelől, a zsidóknak egész sokasága megkeresett engem mind Jeruzsálemben, mind itt, azt kiáltva, hogy nem kell néki tovább élnie. Én pedig, ám bár megértém, hogy semmi halálra méltó dolgot nem cselekedett, de mivel éppen ő maga appellált Augustusra, elvégeztem, hogy elküldöm őt. Kifelől nem tudok valami bizonyosat írni az én uramnak, ezért hoztam őt előtökbe, és kiváltképpen te elődbe, Agrippa király, hogy a kihallgatás megtörténtével tudjak mit írni. Mert esztelen dolognak látszik nékem, hogy aki foglyot küld, az ellene való vádakat is meg ne jelentse. Ugye Festus is nehéz helyzetben volt, mert igazából nem derült ki, hogy mi volt az az oka, miért neki a császára kellett appellálni a Pálnak, és ezért azt mondja, hogy ezen a gyűlésen talán nyilván ki fognak derülni olyan dolgok, amiket majd meg fog tudni írni a császárnak, Augustusnak, mert mennyire furcsa, hogy küld egy foglyot, de nem tudja a vádakat igazából pontosan megfogalmazni és leírni. És így kezdődött el az Agrippa király előtt való kihallgatása, meghallgatása Pálnak. És nézzük meg ezek után a 26. fejezet első versét. A 26. fejezet első versét így olvasom. Agrippa pedig mondta Pálnak: megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét védő beszédet tartott. Szólj a magad mentségére. Vajon mit fog elmondani Pál? Mivel fogja magát mentegetni? Mentegetni fogja egyáltalán magát? Mit fog mondani Pál? Vajon mit gondolunk, mindjárt majd olvasni fogjuk az igét, de mit gondolunk Pál, mivel kezdi az ő úgynevezett védőbeszédét? Vajon mivel kezdheti? 2 évig fogságban van Pál, és ezek után előhozzák, és Agrippa király előtt bizonyságot tehet, tehát védőbeszédet tarthat. Vajon mire fogja ezt a beszédet felhasználni, és hogy kezdi ezt az egész beszédet? Nézzük meg a 2. és a 3. verset, 26. fejezet 2. és 3. versében a következőt olvassuk. Agrippa király, boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon. Itt álljunk meg, de talán olvasom még a 3. is, mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését, azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen. Amire szeretném a figyelmet irányítani, hogy így kezdi, hogy Agrippa király, boldognak tartom magam, hogy mindazok felől, amikkel vádoltatom, most előtted tehetek bizonyságot. Micsoda hatalmas hit volt ebben az emberben, és micsoda lelkület volt benne. Ebből az egyetlen egy beköszönő mondatból mit látunk, hogy ezt az embert nem törte meg a 2 évi fogság. Ez az ember nem lett egy magába forduló, önmagát sajnáló ember. Ez az ember nem veszítette el a hitét Istenben, hogy akit ő szolgál ennyi éven keresztül, ilyen küzdelmek, fáradtságos szolgálat által, most engedi, hogy ő börtönben legyen, 2 évig ott sínylődik a börtönben. Ez az ember nem tört meg. Ez az ember boldognak tartotta magát, hogy most egy olyan helyzet adódott, hogy Agrippa király előtt beszélhet az ő hitéről. Boldog volt. Hány ember ebben az életben, aki soha nem kerül fogságba, akinek látszólag mindene megvan, nem tartja magát boldognak. Miért? Mert nem ismerte meg Jézust. Nincs igaz hite, és ezért nem is ismeri meg az igaz boldogságot, az igaz örömet. Pál a fogoly, az előző évtizedekben a nyomorúságokat átélt fogoly, aki nem fogolyként, hanem ugye aki szabadon, de hirdette az evangéliumot, milyen nyomorúságok között, most 2 évig fogoly, ez az ember boldog. És olyan érdekes visszatekinteni, tekintsünk vissza a 20. fejezetre apostolok cselekedetében, amikor Pál összefoglalja egy biblia versben, hogy mit tart az ő élete fő küldetésének, akkor nézzük meg, hogy fogalmazza ezt meg. Azt mondja a 20. fejezet 24. versében, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mi volt az ő küldetése, mi volt az ő életének a fő célja? Nem az, hogy a saját életét mentse, önmagával foglalkozzon, azt mondja, még az élete sem drága neki. Csak az a fontos a számára, hogy azt a szolgálatot, amelyet Jézustól vett, hogy az evangélium üzenetét meg tudja osztani emberekkel, ezt a szolgálatot be tudja tölteni, és ezt a szolgálatot örömmel végzi. És 2 évig fogságban van, de újból lehetőség nyílik az ő számára a bizonyságtevésre, és ezért azt mondja, hogy boldognak tartom magam, hogy most előtted beszélhetek mindenről. Olyan érdekes, idáig, ha jutunk apostolok cselekedetében, ugye folyamatosan tekintjük át ezt a bibliai könyvet, erről szól az egész sorozatunk, és lapozzunk vissza a 9. fejezethez, a 15. vershez, amikor Pált megszólítja a damaszkuszi úton Jézus Krisztus. Megszólítja, és utána, amikor beszél vele, utána Ananiással is beszél, akit elküld Pálhoz üzenettel, és nézzük meg, hogy Ananiásnak mit jelent ki Jézus Krisztus Pállal kapcsolatban. A következőt mondja. Mondta pedig néki az Úr, mármint Ananiásnak, eredj el, tehát menj el Pálhoz, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai előtt. Ugye azt látok idáig, hogy a pogányok között hordozta az evangéliumot, hordozta Jézus nevét, tehát bizonyságot tett a pogányok sokaságának, és a prófécia teljesül, mert most király előtt is bizonyságot tesz az evangéliumról. Micsoda csodálatos lehetőség! Az Isten, aki minden rosszból jót tud előhozni. Mert nem az Isten akarata volt az, hogy Pál fogságba kerüljön. Ha a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetői nem adják ezt a rossz tanácsot Pálnak, ezt a nem az Isten lelkétől vetetett tanácsot, hogy ő menjen föl a templomba és tisztuljon meg, akkor Pál nem kerül fogságba. De az Isten nem hárította el ennek a rossz lépésnek a következményeit, nem tett csodát, hogy az események sorozatát feltartóztassa. De ugyanakkor mit tett? Ebben a nehéz helyzetben is a rosszból jót hozott elő. Az ő műve javára fordította ezeket az eseményeket is. Így volt alkalom, lehetőség ezt a királyt is megszólítani, helytartók előtt bizonyságot tenni, királyok előtt bizonyságot tenni. Erre volt lehetősége Pálnak itt a fogsága idején. És szeretnék egy másik igét is olvasni, Jézusnak egy kijelentését, egy bátorító kijelentését, amit bizonyára Pál is nagyon jól ismert, Lukács evangéliuma 21. fejezetében, és ezért sem volt többek között csüggett Pál. Így olvassuk Lukács evangéliuma 21. fejezet 12-től a 15-ig terjedő versekben. Azt mondja Jézus: de mindezeknek előtte kezeiteket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok, és helytartók elé visznek az én nevemért. Teljesedett Pál életében? Teljesedett. És mit mond? De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Mit jelent ez, hogy ebből néktek lesz tanúbizonyságotok? Mit jelent? Ugye azt jelenti, hogy a ti számotokra a bizonyságtevésnek az arany alkalmai fognak ezáltal megnyílni, amik nem nyílnának meg akkor, ha ti nem kerültök fogságba, vagy nem kerültök ilyen helyzetbe. Tehát az Isten a sátán ártó szándékát is jóra fordítja. És mit mond? Azt mondja, hogy tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre, mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Ez történt Pállal is. Ez történt. Nem tudták megcáfolni soha, amit mondott. Amit tettek, az maximum az volt, hogy hazug vádakat mondtak rá, amivel nagyon sokszor maguk is belezavarodtak, meg összevesztek egymással az ő vádolói, ez volt a maximum, amit el tudtak érni. De az Isten olyan bölcsességet adott az ő szolgájának, Pálnak, hogy annak a beszédnek nem tudtak ellene állni, nem tudtak ellene mondani. És valóban ebből bizonyságtevési alkalom és lehetőség származott, amit Pál értékelt, és boldognak tartotta magát, hogy Isten őt, a korábban üldöző farizeust felhasználja arra, hogy az ő üzenetének a hordozója legyen. És ezek után Pál újból elbeszéli ennek a lehetőségnek a kapcsán a kínálkozó lehetőséget, arra használja fel, nem hogy magát mentegesse, hanem elmondja újból a megtérése történetét. És elmondja azt, hogy hogy lett ebből a csökönyös, hitetlen emberből, aki csökönyösen ragaszkodott az ő hitetlenségében ahhoz, hogy ő nem fogadja el Jézust, ebből a hitetlen emberből hogy vált hívő emberré, aki az életét is felteszi azért, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot hirdesse. Ezt a fordulatot mondja el olyan szavakkal, amik valóban látni fogjuk, mélyen érintik a hallgatóságnak a szívét. Így kezdi a 4. és 5. versben, a 26. fejezet 4. és 5. versében, elmondja azt, hogy ő az ő ifjúságától fogva, tehát olvasom szóról szóra, az én ifjúságomtól fogva való életemet, tehát mely kezdetétől az én népem között Jeruzsálemben folyt le, tudják a zsidók minnyájan, kik tudják rólam elejétől fogva, ha bizonyságot akarnak tenni, hogy én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. Igen, elmondja, hogy ő honnan indult, milyen vallási felfogás jellemezte őt, ugye farizeus volt. Egy másik helyen azt írja, hogy szer felett ragaszkodott az ő atyai hagyományaiért, tehát buzgó hívő volt, de nem fogadta el Jézus Krisztust. Hitetlen volt, ő sem hit abban, hogy Jézus a megígért messiás. És most ezek után szeretnék olvasni ebből a fejezetből 4 verset, a 6. és a 7. verset, valamint a 22. és a 23. verset egybe fogjuk venni, mert egybe tartoznak ezek az igék, és nézzük meg, hogy Pál beszédének az egyik legfőbb részét mi képezte. Ezek után így olvasom a 6. és 7. verset. Most is az Istentől, ami atyáinknak tett ígéret reménységéért állok itt ítélet alatt, melyre a mi 12 nemzetségünk éjjel és nappal buzgón szolgálva reményli, hogy eljut, mely reménységért vádoltatom Agrippa király a zsidóktól. Itt álljunk meg. Hogy mondanánk egy szóval, hogy miért vádoltatott Pál? Mit mond el ebben a néhány, ebben a 2 versben? Mit mond el? Miért vádoltatik ő a zsidóktól? Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy a mi atyáinktól, tehát az Istentől, ami atyáinknak tett ígéret reménységért állok itt? Mi ez az Istentől az atyáknak tett reménység ígérete? Mi volt ez? A megváltás, a messiás, ugye? Az eljövendő messiás. És nézzük meg, hogy folytatja tovább a 7. versben, itt olvassuk. Melyre, ami 12 nemzetségünk éjjel és nappal buzgón szolgálva reméli, hogy eljut. Mit jelent ez? Mutatták be reggel és este az áldozatokat, folyamatosan mutatták be, aki, azaz, amik, kire mutattak előre? Jézus Krisztusra. Az egész zsidó nép várta a messiást. Az Isten ígérete volt, hogy szabadítót fog küldeni. És azt mondja Pál, hogy én e felől a reménység felől vádoltatom. Én ezért állok itt előttetek. És olvassuk el ezek után a 22. és 23. verset, amire majd még visszatérünk. Azt olvassuk, ezt mondja utána majd később a beszédének a vége felé, hogy de Istentől segítséget vévén mind a mai napig állok, bizonyságot tevén mind kicsinyeknek, mind nagyoknak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mint Mózes, hogy befognak teljesedni, hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Megint szeretnék megállni, és szeretnék egy kérdést feltenni. Szerintünk honnan győződött Mike Pál arról, honnan vált ez megingathatatlan hitté bizonyossága az ő számára, hogy Jézus, akivel a damaszkuszi úton találkozott, ő a megígért messiás. Honnan tudta? Honnan tudta Pál? Az egyértelmű volt, hogy csodálatos volt a damaszkuszi úti esemény, ugye? Ő találkozott ott Jézussal. Találkozott valakivel, ugye, aki megjelentette neki az élete titkát, nyilvánvaló, hogy isteni személy. De honnan tudta Pál azt, hogy ez a valaki, ez a Jézus, ez az Ószövetségben megígért messiás? Honnan tudta? Honnan tudta, hogy ez az a valaki, akit az összes, mind a 12 nemzetség, az egész zsidó nemzet várva vár? Egyetlen egy dologból, hogy az Ószövetségben az eljövendő messiásról proféciák sokasága beszélt. És ezek a proféciák az eljövendő messiás egész életét szinte felvázolták. És Pál mit látott? Mire döbbent rá? Hogy ezek a proféciák Jézus életében szóról szóra teljesedtek. Tehát Pál az ószövetségi proféciák teljesedésében, Jézus életében látva a teljesedésüket, eljutott arra a hitre és megbizonyosodásra, hogy Jézus az Ószövetségben megígért messiás. És nézzük meg, mit mond itt ebben, amit itt látunk az igében, a 22-23-ban. Mit mond? Azt mondja, hogy én bizonyságot teszek mind kicsinyeknek, mind nagyoknak, és semmit sem mondván azonkon kívül, amikről mind a proféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni. Azt mondja Pál, hogy én semmi másról nem beszélek. Én fölhozom az ószövetségi proféciákat, és megmutatom, hogy ez történelmi tény, hogy Jézus életében ez így teljesedett, hiszen Jézus szinte közöttük élt, abban a generációban, abban a nemzetségben élt. Pál erre mutatott rá Jézus életéből, a teljesedő proféciákra. És itt szeretnék olvasni egy igét apostolok cselekedetéből ugyancsak. Pál apostollal kapcsolatban ezt az igét is már olvastuk korábban. A 17. fejezet 11. verse a következőt mondja. A béreabeliekről, a béreabeli gyülekezetről, a hívőkről ezt mondja a Szentírás, ezt jegyzi fel, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Erről már akkor is volt szó, de erről az ígéről most is muszáj ennek az összefüggésnek kapcsán szólnunk, hogy mit mond ez az ige szakasz? Hogy a béreabeliek naponta olvasták és kutatták az írásokat, hogyha úgy vannak-e azok, ahogy Pál prédikálja. Mi látszik ebből az igéből is? Hogy Pál semmi más nem prédikált azon kívül, ami az Ószövetségben meg volt írva a proféciákat. És ők utána néztek, hogy tényleg így van megírva. És amikor látták, hogy így van megírva, és utána látták ennek a teljesedését, be tudták azonosítani Jézus életében, ők is hitre jutottak. Vagy nézzük Lukács evangéliumából ezt az ige szakaszt. Én ezt az ige szakaszt most nem olvasnám el, egy hosszabb ige szakasz ez, csak azok kedvéért, akik jegyzetelnek, említem meg a 24. fejezetből a 17-től a 27-ig terjedő verseket, ezeket most nem olvassuk el szóról szóra, csak ott annak a történetnek az a lényege, hogy Jézus halála és feltámadása után két tanítvány, az úgynevezett két emmósi tanítvány megy hazafelé, és csüggettek, mert Jézus meghalt, utána valami olyan hírek kerültek elő, hogy Jézus sírja üres, de Jézussal állítólag még találkoztak is, de semmi bizonyosat nem tudnak felőle, és mennek haza, beszélgetnek mindenről, és Jézus hozzájuk csatlakozik, de nem ismerteti meg magát velük, ugye? És Jézus kérdezi tőlük, hogy miért ilyen szomorúak. És akkor ők elmondják, hogy azért, mert mi azt hittük, hogy ez a bizonyos Jézus lesz a világ megváltója, és mégis most már harmadnapja van, hogy őt megölték. És ekkor Jézus mit kezdett el az emmósi tanítványokkal? Kezdte felnyitogatni a szemüket, milyen módon? Hogy Mózestől kezdve a prófétákon keresztül végig azt mutatta meg nekik, hogy mik voltak ő felőle megjövendőlve. És amikor ezt megértették, hitre jutottak. Igen, Jézus is ezt tette, hogy az ószövetségi proféciákra hivatkozott, amik megjövendölték, hogy a Messiásnak így, ilyen módon kell majd eljönnie, megszületnie, végezni a szolgálatát, és így kell majd szenvedve meghalnia. És én ezek után itt szeretnék egy kis rövid áttekintést adni, és távolról nem a teljesség igényével, hanem az ószövetségi proféciáknak csak egy kis töredékét szeretném megmutatni, és megnézve a teljesedésüket, hogy valóban az ószövetségi nép, azaz a zsidó nép is, mennyire pontosan tudhatott mindent az eljövendő Messiásnak a személyéről, az ő lényéről, az eseményekről, amelyek majd bekövetkeznek vele kapcsolatban, és mennyire ott volt, kézenfekvő volt számukra, hogy felismerhetik belőle Jézust, azonosítani tudják, hogy ki a világ megváltója. Szeretném az első ószövetségi proféciát idézni. Hadd kérdezzem meg, hogy mi az első ószövetségi profécia Jézusról? Így van. Mózes első könyve, 3. fejezetének a 15. verse. Az első messiási profécia. Még az Éden kertjében vagyunk, még csak éppen, hogy bekövetkezik a bűneset, de az első messiási profécia már adatott az embernek. Hogy szól ez a profécia? Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ezt az igét nem tárgyaljuk most ki minden részletében, hatalmas, mély mondani valójú ige, de ez az ige azt mondja, ugye Sátánhoz fordulva mondja ezt az igét az Úr, és azt mondja, hogy te közted és az asszony magva között majd ellenségeskedést szerzek, tehát ebben a proféciában már előre kijelent jelentve, hogy a világ megváltója asszonytól fog születni. Asszonytól fog születni. Mi lett kijelentve? Hogy a kísértő fejére fog taposni, le fogja győzni Sátánt, de a Sátán, a kígyó mit fog tenni a megváltóval? A sarkába mar. És mit jelent ez? Akinek a sarkába mar a kígyó, az meghal. Mindjárt Mózes első könyvében egy ilyen tömör kinyilatkoztatást látunk Jézus Krisztusról. Mit olvasunk? Pál is Mózestől kezdte a proféciákat, Jézus is Mózestől kezdte a proféciákat az emmósi tanítványok elé tárni, mindazokat a proféciák, amelyek róla irat, azokról a proféciákról szólt, amelyek róla szóltak, és az ő életébe teljesedtek be. Nézzünk egy másik proféciát, Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. verséből. Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. verse a következőt mondja: mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Tehát itt is elmondja, gyermekként fog megszületni, fiúként, kisgyermekként születik meg. És az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Elmondja, egyértelműen elmondja. Nézzünk ezek után néhány proféciát, hadd olvassunk így el, mert annyira szép ezt végig gondolni, hogy mi mindent mondhatott el Pál a király előtt, és Agrippa király előtt. Milyen módon bizonyította, hogy Jézus a megígért messiás. Olvasunk egy másik proféciát is Ézsaiás könyve 7. fejezetéből. Ézsaiás könyve 7. fejezetéből olvassuk el a 14. verset. Ézsaiás könyve, 7. fejezet, 14. verse. Tehát Ézsaiás könyve, 7. fejezet, 14. verse ezt mondja. Ezért ádjelt nékünk az Úr maga. Imé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immanuelnek. Sok száz évvel Jézus születése előtt. Mit olvasunk? Az Úr ad jelt néktek, jelet ad. Olyan jelet, ami egyértelmű, ami olyan bizonyíték, hogy Istentől jövő jel lesz. Ő jelet ad néktek, és mi lesz ez a jel? A szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immanuelnek. Nem döbbenetes? Ennyire előre elmondja még ezt a részletet is előre a Szentírás. Ez Isten kinyilatkoztatja. Nézzük meg ennek a teljesedését, Máté evangéliuma, ugye első fejezet, 18. versét olvasom először, azt olvassuk az igében. A Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária, az ő anyja eljegyeztetett Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. A 21. vers. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. És a 22-23. vers, mindez pedig azért lőn, és figyeljük, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, imé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezi, ami azt jelenti, velünk az Isten. Meg is jegyzi az írás, azért történik minden így az isteni gondviselés révén, hogy teljesedjen, amit előre a proféták megmondtak Jézusról. Nézzünk egy másik ószövetségi proféciát is, Mikeás könyve 5. fejezetének a 2. versét. Mikeás könyve 5. fejezetének a 2. verse elmondja azt, olvassuk el talán az igét, és utána látni fogjuk. Nézzük meg, mit mond el. De te Efratának Betleheme, Betlehem, miről ismerős ez? Ott születik Jézus. Előre elmondja a profécia, sok száz évvel előtte, te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó Izraelen, akinek származása elejétől fogva öröktől fogva van. Most ezt az igét nem olvassuk már, csak szóban mondom el, de azt hiszem ismerjük az evangélium leírását, amikor megszületik Jézus, és Heródes királynak ugye a tudomására jut mindez, akkor hivatja ugye az írástudókat, akik a Bibliában jártasak, ugye az írástudókat, és mit kérdez meg tőlük? Hogy hol kell megszületnie, ugye, a Messiásnak, és mit mond? Mit mondanak? Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Nem döbbenetes? A hely megvan adva, hogy hol fog megszületni, és ők tudták, hogy Betlehemben kell megszületni Jézusnak. Nézzünk egy másik proféciát Jézusnak a szolgálatáról, Ézsaiás könyve 11. fejezetéről, mert nem csak a születés körülményeit mondja el a profécia előre, hanem Jézus szolgálatáról is beszél. Így olvasom Ézsaiás könyve 11. fejezetéből az első 5 verset. És származik egy veszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik. Ki volt Isai? Dávid édesapja. És azt is elmondja, hogy ebből a családból fog majd származni az eljövendő megváltó. És utána így olvasom, akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Álljunk meg! Látták ezt teljesedni Jézus életében, ezt a Biblia verset, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik? Hol és mikor? Jézus keresztségekor nyilvánvalóvá vált, hogy a lélek galambképében, de megnyugodott Jézusom. És az értelemnek, bölcsességnek, tanácsnak, hatalomnak lelke volt Jézussal. És utána azt olvassuk, és gyönyörködik az Úrnak félelmében. Idáig gyönyörködik az Úr félelmében. Mit jelent az Úr félelmében járni? Ugye a bűnt gyűlölni, és az Isten akaratát, az Isten iránti mélységes szeretetből megvalósítani. Jézus egész életét nem ez jellemezte? Mindig azt mondta, hogy az az én eledelem, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engem elküldött. Ez a legfontosabb az én életemben. A bűnt gyűlölte, az igazságot szerette. Valóban az Isten félelem látszott az ő egész magatartásán. És utána próbáljuk beazonosítani a következő igéket. És nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Volt ilyen Jézus életében? Hogy nem a szemeinek látása szerint ítélt, és nem a füleinek hallása szerint bíráskodott? Mondjunk egyet. A paráznasszony például, ugye a házasságtörő asszony, akit odavisznek Jézus elé, pontosan látja a szívét, és nem a látszat szerint ítél, hanem igaz ítélettel ítél. És utána azt mondja, hogy igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett, mert megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. Csodálatos leírás Jézusról, ami szóról szóra teljesedik az ő életében. Nézzünk meg Ézsaiásnál egy másik igét, Ézsaiás könyve 61. fejezet első versét. A következőt olvassuk, Ézsaiás könyve 61. fejezet első versében. Az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Ez hányszor szerepel az erre az igére való hivatkozás az Új Szövetségben? Hányszor? Látjuk, hogy Jézus, amikor ugye bemegy a zsinagógába, Názáretbe, ahol felneveltetett, ugye ezt az igét olvassa fel, és mit mond? Ma teljesedett a ti hallásotokra, ugye ez az ige. Jézus egész életé erről szólt, elküldetett, hogy bekösse a megtört szívűeket, a foglyoknak szabadulást hozzon, a megkötözötteknek megoldást. Igen, Jézus maga azonosította, hogy ez a profécia az ő hallásukra teljesedik. De volt ennek az igének egy másik jelentősége is. Ez az igevers, ez az ószövetségi profécia Jézusról, hogy Jézusnak ez lesz a küldetése, valakinek az életében egy döntő megbizonyosodást eredményezett. És ki volt ez? Keresztelő János, Keresztelő János. Lukács evangélium a 7. fejezetét, ezt olvassuk el. Lukács evangélium a 7. fejezet, 13-tól terjedő versei. Lukács evangéliuma 7. fejezet 17-től terjedő verseiben, 17-től a következőt olvassuk. Lukács evangéliuma 7. fejezet 17-től terjedő verseket így olvassuk. És kiment ő felőle, mármint Jézus felől, e hír az egész Júdeába és a körülötte való minden tartományba. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldte Jézushoz mondván: te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Tehát Keresztelő János börtönbe kerül, és amikor hall Jézusnak a csodálatos cselekedeteiről, és hogy emberek tódulnak Jézushoz, akkor elbizonytalanodik a börtönben, hogy tényleg Jézus az igazi messiás? Ha igen, akkor őt miért nem szabadítja ki? Elbizonytalanodott Jézus messiási küldetésében. És nézzük meg utána. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának: Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És Jézus nem azonnal válaszol. Jézus nem azt mondja, azt várnánk, hogy azt mondaná, hogy igen, én vagyok. De Jézus nem ezt mondja. Hagyja ott őket állni, nem azonnal válaszol. És azt mondja, hogy azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adta vissza szeme világát. És mikor látták ezt a János küldött tanítványai, akkor így olvassuk. És felelvén Jézus mondta néki: elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik, és boldog valaki én bennem, meg nem botránkozik. És Jánosnak ez elég volt. A profécia teljesedik Jézus életében. Jézus ezt a szolgálatot végzi. Igen, ő a megígért messiás. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus életének a legnagyobb bizonysága, a messiási voltának a bizonysága, nem maga a puszta élete, ahogy ő végigélte, noha hatalmas bizonyság volt ez is, hanem az, hogy mindez az Ószövetségben pontosan előre meg volt jövendőlve, és így teljesedett Jézus életében. Jézus haláláról is a proféciák szóltak előre, hogy a megváltónak, a messiásnak meg kell halni. Olvassunk ebből is néhány igét, először Ézsaiás könyve 50. fejezetéből, Ézsaiás könyve 50. fejezetéből. Olvassunk egy Biblia verset, a 6. verset. Ézsaiás könyve 50. fejezet 6. verse a következőt mondja: hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Nem olvassuk most föl az evangéliumokat, de Jézussal mit tettek az ő hátával? Mit tettek? Ugye megkorbácsolták, megostorozták Jézust. Azt mondja, hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Jézussal ezt cselekedték. Nézzük meg az 53. fejezetet Ézsaiás könyve 7. versében. Kínosztatott, pedig alázatos volt. Ne feledjük el, 8-900 évvel Jézus előtt íródtak le ezek a jövendőlések. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt. És száját nem nyitotta meg. Jézus hogy élte végig a borzalmakat, a szenvedés borzalmait? Hogy élte át Jézus? Száját nem nyitotta meg. A Péteri levélben olvasunk erről, hogy aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, aki szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Igen, teljesedett szórul-szóra az életében a profécia. Nézzünk meg egy másik proféciát a 22. Zsoltárból. A 22. Zsoltár 8 és 9. verse. A 22. Zsoltár 8 és 9. verse. Ezt mondja Jézus szenvedéseiről: akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félre húzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. teljesedett ez Jézus életében? Nézzük meg, mi történik a kereszten. Máté evangélium a 27. fejezet 43. verse. El tudnám kívülről is mondani, de azért olvassuk el, hogy lássuk, hogy az ige szóról szóra teljesedik. 43. vers ezt mondja, 27. fejezet 43. verse. Bízott az Istenben, tehát ugye akik arra mentek, ezt mondták, bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert ezt mondta, Isten fia vagyok. Ugye szóról szóra teljesednek a róla szóló kijelentések. A 22. Zsoltár 19. verse a következőt mondja, egy apró részletet előre elmond. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Nem döbbenetes? Ezt a részletet is előre kijelenti a prófécia. Mit mond János evangélium a 19. fejezet? János evangélium a 19. fejezet, azt olvassuk itt a 23-tól a 24-ig terjedő versekben. Mondták azért egymásnak, mármint az ő ruháiról, Jézus ruháiról, ugye ott a római katonák, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rá, kié legyen. És most figyeljük, mit mond az írás, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezt művelték. Vagy még két igét nézzünk meg a Zsoltárok könyvéből, és nézzük meg ezt befejezésként, a proféciák soraként befejezésként, a 69. Zsoltárban, a 69. ez a Zsoltár szintén egy messiási jövendőlés, egy messiási Zsoltár, így olvassuk, sőt, ételemben mérget adnak, és szomjúságomban ecettel itatnak engem. Ennek most már el sem olvassuk az új szövetségi megfelelőjét, mert tudjuk, hogy szóról szóra így teljesedett. Vagy ugyanitt ebben a fejezetben, a 69. Zsoltár 21. versében azt mondja ez az ige, a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába. Vígasztalókra, de nem találék. Jézust hányan vígasztalták, hányan voltak mellette? Azt mondja Dániel, amikor megjövendöli, 4-500 évvel Jézus halála előtt megjövendöli a messiásnak a halálát, akkor azt mondja, hogy kiírtatik a messiás, és senkije sem lesz. Mennyire teljesedett Jézus életéből, mindenki elhagyja őt. És Jézus a kereszten hogy kiállt föl? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Még az atya is elfordult tőle. És az is ki volt jelentve az ószövetségi proféciákban, hogy mindezek mikor fognak bekövetkezni. Az ószövetségi proféciák azt is elmondták időre, évszámra pontosan, hogy Jézusnak időszámításunk szerint 27-ben kell megjelennie, akkor kell elkezdeni a tanítói szolgálatát, és azt is megadja, hogy 30-ban lesz az ő kereszt halála. Mindent megad előre a Szentírás az ószövetségi proféciákban, sőt, azt is elmondja, hogy Jézus majd fel fog támadni. Igen, és Pál ezekről tett bizonyságot hatalmas erővel Agrippa király előtt is, és az egész egybe gyűlt sokaság előtt hatalmas erővel bizonyította, hogy a proféciák Jézus életében teljesedtek. Ő a megígért messiás. És amikor idáig jut el az ószövetségi proféciák fejtegetésében, hogy Jézus meghal, az eljövendő messiásnak kereszthalált kell halni, meg kell halni, de utána fel fog támadni, mert a proféciák ezt mondják róla, akkor nézzük meg apostolok cselekedete 26. fejezetéhez lapozzunk vissza a kihallgatáshoz, az Agrippa király előtti kihallgatáshoz. Pál fölkiált és ezt mondja. Apostolok cselekedete 26. fejezet 8. vers. Micsoda! Hihetetlen dolognak tetszik néktek, hogy Isten halottakat támaszt fel. Hogy azt mondja, hát nyilván meghökkentek ezen, hogy hát ugye Pál azt mondja, hogy ez a Jézus, aki meghalt, most él. Azt mondja, hogy micsoda hihetetlen dolog, hogyha az Isten akarja, föltámaszthatja a halottakat. És utána elmondja, amit most nem olvasunk, otthoni olvasásra ajánlanám, hogy olvassuk el az egész fejezetet. újból elmondja a megtérése történetét. Azt mondja, hogy én se hittem korábban, hogy ez létezne, hogy Jézus feltámad, de amikor mentem a damaszkuszi úton, és elmondja, hogy mit tapasztalt, mit látott, kiállította meg őt, kiszólította meg őt, és hogy fordult az ő hitetlensége élő hitté Jézus Krisztusban. És ezek után, amikor elmondja, újból bizonyságot tesz az ő megtérése történetéről, akkor a 16. verset így olvassuk tovább, az apostolok cselekedete 26. fejezet 16. versét. Azt mondja, elmondja ott az egybegyűlt embereknek, a királynak, a helytartónak, az ezredeseknek, a főfőpolgároknak, elmondja mindenkinek, hogy ezek után Jézus a következőt mondta neki. De kelj fel, és állj lábaidra! Mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Mit mondott el itt Jézus Pálnak? Elmondja, hogy állj fel, ugye leesett a földre Pál. Azt mondja, állj fel, én téged szolgává és bizonysággá rendeltelek. És mit mond? Úgy azokban, amiket láttál és hallottál, tehát amit most megtapasztaltál itt a damaszkuszi úton, ezekről neked bizonyságot kell tenni mindenki előtt, de nem csak ezekről, hanem azokról, amikre nézve meg fogok neked jelenni. Tehát előre elmondja, hogy kijelentéseket, hatalmas súlyú igei kijelentéseket fog személyesen kapni majd Jézus Krisztustól. Nyilván erről is beszélt Pál, és hadd kérdezzem meg, van ennek igei bizonysága, hogy Pálnak megjelent többször az Úr Jézus? Van ennek bizonysága, vagy nincs? Mert itt ebben azt olvassuk, Jézus azt mondja neki, hogy amit láttál most és hallottál, és amire nézve meg fogunk neked jelenni. Van. Olvassunk el ezzel kapcsolatban is egy-két igét. Először a Galata levélből, Pál apostolnak a Galata beliekhez írott leveléből nézzük meg, mit mond Pál. Azt mondja, az első fejezet 11-12. Versében, tudtoktokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Mit mond? Az evangéliumot ő kijelentés útján kapta Jézus Krisztustól. Vagy egy másikat csak kívülről idéznék. Pál a korintusiaknak azt írja, hogy én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen megáldoztatott, vette a kenyeret, megtörte és hálákat adott. Beszél az utolsó vacsoráról, de mit mond? Én az Úrtól vettem. Pál nem volt ott az utolsó vacsorán. Jézus ezt is kijelentette neki. Egyet szeretnék kérdezni, emlékszünk rá, hogy mikor volt az utolsó alkalom Pál életében a kihallgatást megelőzően, hogy Jézus megjelent neki, és valamilyen kijelentést tett? Mikor volt? Az utolsó alkalom ezt megelőzően. Mikor? Ezt megelőzően még, az Agrippa királyi kihallgatás előtt, a 23. fejezethez lapozunk vissza apostolok cselekedetében. Itt az elfogatása után, amikor elfogják Pált, és ugye börtönbe kerül, azt olvastuk a 23. fejezet 11. versében, hogy a következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr. Azt mondta, bízzál Pál. És ugye elmondja, hogy majd Rómában is bizonyságot kell tenned, ahogy Jeruzsálemben is bizonyságot tettél rólam. Gondoljuk végig, Jézus itt a tömlöcben is megjelenik Pál apostolnak. És gondoljuk el, hogy Pál milyen erővel tehetett mindenről bizonyságot. Igen, őt az Úr erre hívta. Ő neki többször megjelent Jézus. Ő nem kitalálja, amit mond, hanem a saját szemeivel látta, és a saját füleivel hallotta mindezt. És őt ezzel bízta meg Jézus, hogy ő ezekről bizonyságot tegyen. És lapozunk vissza az alapfejezetünkhöz, apostolok cselekedete 26. fejezetéhez. És azt mondja, hogy az volt az ő feladata, ez bízta rá az Úr, hogy megnyissa a szemeiket, a 26. fejezet 18. verse, hogy megnyissa a szemeiket, hogy sötétségből világosságra, és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát, és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hitáltal. Ez volt Pál küldetése, hogy az emberek, akik Jézus nélkül, megváltás nélkül csak sötétségben, Sátán hatalmában vannak, azok által, az igék által, amelyeket Jézus rábízott, amiket ő hallott, látott és megtapasztalt Jézus életéből, ő ezek által a sötétségben élő embereknek világosságot hozzon, hogy az Isten hatalmához térjenek a Sátán fogságából, hogy a bűneiknek bocsánatát verjék Jézus Krisztus áldozata által, és ezáltal mit jelent az, hogy a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek? Mit jelent ez, hogy a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek? Mit jelent ez? Igen? És hogy a végén üdvözüljenek, ugye, hogy megszentelt életet éljenek, és utána ezek után pedig az osztályrészüket, a megszenteltek osztályrészét, ugye az örök életet elnyerjék. Pál elmondta, hogy Jézus ezt az üzenetet bízta rá. És el tudjuk képzelni, hogy Pál milyen mélységes szeretettel, és milyen kérlelően kínálta ezt fel Agrippa királynak, és az ott egybegyűlt egész sokaságnak, hogy Jézus értük is meghalt. Nekik is van lehetőségük a bűneik rendezésére. Milyen életet élhettek, mennyi bűnt halmoztak az életükben. És Pál kérlelte őket, hogy a megváltás értük is történt. Forduljanak Jézus felé, és igényeljék azt, ami értük is történt, a megváltást a saját életükben. És nézzük meg, ezek után olyan szépen szól Pál a 19. versben, miután elmondja mindezeket a hatalmas igazságokat, és hogy az Isten mit bízott rá. Utána ennyit mond a 19. versben, azért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. Agrippa király, én nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. Micsoda erővel szólította meg őt a Szentlélek, ugye Jézus milyen erővel hatott ő rá. Azt mondta, hogy ő ennek nem tudott ellene állni. Nem tudott nemet mondani ennek, nem volt engedetlen a mennyei látásnak. Ezzel előkészíti, amit a fejezet végén majd olvasni fogunk, de szinte felhívja a figyelmet, hogy vigyázz, ember vigyázz, amikor az Isten így kijelenti magát, amikor ilyen erővel tesz bizonyságot az igazságról, ne mondj nemet, én nem voltam engedetlen ez iránt, a mennyei látás iránt, az Isten kérlelő szeretete iránt. És utána így olvassuk, hanem először a Damaszkusz belieknek és a Jeruzsálem belieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvém. Igen, elmondja, és utána olvassuk azokat az igéket, amelyeket már az elején is olvastunk. Elmondta, ismét elmondja, hogy ő a proféciákra hivatkozott, amik Jézusról megirattak, hogy Krisztusnak így kell szenvedni, és azért, hogy nekik is az üdvösség lehetőségét fel tudja kínálni. És ezek után egy fordulat következik be. Így olvassuk a történetnek a végét. Pál elmondja ezt a hatalmas bizonyságtevést, és utána a 26. fejezetben, a 24-től 29-ig terjedő versekben nézzük meg, hogy mi volt erre a reakció. Így olvasom. Mikor pedig ő ezeket mondta a maga mentségére, Festus nagy fennszóval mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Felkiált Festus, és azt mondja, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Elismeri, hogy nagyon mély és komoly tudomány birtokos a Pál. Ugye elismeri, de bolondnak nevezi. Nézzük meg, Pál ezen megsértődik? Megsértődik, hogy őt bolondnak nevezik? Azt mondja, ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Milyen szép, nem vitatkozik, nem sértődik meg, hanem azt mondja, hogy nem vagyok bolond, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Milyen szép ez, igaz beszédeket szólok, és józan, igaz. Milyen, mire utalít, hogy igaz? Magad hallottad, láttad, hogy az ószövetségi proféciákban megvan írva. Lehetetlen előre valakinek kitalálni ezeket, akár 1000 évvel, vagy 800, vagy 900, vagy 500 évvel ezelőtt, és lásd meg, így teljesedett Jézus életében. Igaz beszédek ezek, és józan beszédek. És ezek után nézzük meg, a királyhoz fordul. Azt mondja, hogy mert tud ezekről a király, ugye? Mert a proféciák ismerője volt, ugye a zsidó hit ismerője volt Agrippa. Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zugolyában lett dolog ez. És most figyeljük a 27-től terjedő versekben. Megszólítja Agrippa királyt, micsoda erővel a Szentlélek által. Azt mondja, hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Nem azt mondja, hogy hiszel nekem, amit én elmondtam. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Nem én mondom, olvastam, láttad, hallottad, ismered. Hiszed-e a prófétáknak? És mit mond? Tudom, hogy hiszel. Tudom, hogy hiszel. És erre Agrippa mit mond? Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Mi van ebben a válaszában Agrippának, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek? Érzi, hogy igaza van. Ez nem egy gúnyoros megjegyzés, amikor azt mondja, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek, hanem úgy el tudjuk képzelni a jelenetet, képzeljük el, hogy Pál hatalmas erővel tesz bizonyságot Jézusról, Jézus szenvedéseiről, a proféciákról, a kérlelő szeretet hangján szólítja meg őket, hogy felébredhetett a lelkiismerete Agrippa királynak, és amikor így megszólítja őt, hogy hiszel, tudom, hogy hiszel a profétáknak, akkor megfeledkezik Agrippa, hogy mennyien vannak ott, ott vannak a főfő emberek, az ezredesek, mindenki, hanem szinte önkéntelenül válaszolja, kibudjam belőle, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Közel volt, egy apró lépés választotta előtt attól, hogy igent mondjon ennek a hatalmas erejű meghívásnak, amit Pálon keresztül a Szentlélek tolmácsolt ő felé. És Pál erre mit válaszol? Pál pedig mondta, kívánnám Istentől, hogy nem csak majdnem, tehát ne csak majdnem légy keresztény, hanem teljesen. Tehát ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak. Lennétek olyanok is, aminő én is vagyok. De mit tesz hozzá? E bilincsektől megválva. Tehát ne azt kívánja, hogy foglyok legyenek, ugye, ők is, hanem azt kívánja, hogy legyenek ők is keresztények, és ők is annyi örömöt találjanak Jézusban, a megváltóban, a messiásban, amennyi örömet ő talált. Ezt kívánja Pál nekik. És utána azt olvassuk, a történet végét már nem olvassuk fel, hogy amikor ezeket mondta Pál, akkor felkelt a király is, ugye felkeltek, és ezzel az ülést, a meghallgatást bezártnak tekintették. És azt olvassuk, hogy amikor mentek el, olyan érdekes, azt mondja, hogy egymással beszélgettek, talán olvassuk is el azért a 30-tól a 32-ig terjedő verseket, és mikor a 26. fejezet 30-tól 32-ig, és mikor ő ezeket mondta, felkelt a király, és a tisztartó, és Bernike, és akik vele együtt ültek, és visszavonultokban beszélgettek egymással mondván. Itt álljunk meg egy pillanatra, ugye el tudjuk képzelni, hogy ez a beszélgetés miről szólt, mennyire érinthette őket, és beszélgettek, ki kívánkozott belőlük az, ami úgy felébredt bennük ezután, az alkalom után, és azt mondták, semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember. Agrippa pedig mondta Festusnak, ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem appellált volna. Igen, így végződött ez a kihallgatás Agrippa király előtt. És befejezésül egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni, hogy vajon mitől volt ilyen erő ebben a beszédében Pál apostolnak? Mitől volt erő egyáltalán az ő beszédeiben? Ebben a beszédében is miért volt ilyen erő? Emlékszünk, amikor Félix előtt tett bizonyságot? Mit mondott Félix? Most eredj el, de amikor majd alkalmatasságom lesz, magamhoz hívlak téged. Megérintette az ő szívét is, megrendítette, amit Pál mondott. Ennek a beszédnek itt Agrippa előtt is miért volt ilyen hatalmas ereje? Hitből beszélt, mélységes hit hatott át a szavait. Mögötte ott volt az életének a tanúságtétele. Nem csak beszélt, élte is azt, amit hitt. De azon kívül miért volt még ilyen erő ebben a bizonyságtevésben? Figyeljük meg, hogy ő nem vádaskodott. Nem kezdte magát megmentegetni. Nem kezdte azt bebizonyítani, hogy amivel vádolják, az ezért nem jó, azért nem jó. Nem kezdte azt elmondani, hogy a másiknak a hittétele miért nem igaz. Udvarias volt, tisztelettudó volt, de nem foglalkozott ezekkel. Ő egy dologgal foglalkozott, hogy építsen. Az igazság magvát vetette az emberek szívébe, és ennek van ereje. Nem szállt vitába, nem vitatkozott, hanem építette az Isten országát az emberek szívébe, és az igének, Jézusnak hatalma van emberi szíveket megérinteni. Ha valaki leáll vitatkozni, hogy te ezt mondtad, és nem úgy mondtad, és gondolj mele, hogy mennyire nevetséges, amit mondasz, mert ez se így van, nem tette. Ő beszélt az igazságról, tűzzel, hittel, Isten iránti mélységes, elkötelezett szeretettel. És ennek volt ilyen hatalmas hatása. Egyszer hallottam egy kijelentést, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha valakivel az ígét meg akarjuk értetni, és azt szeretnénk, hogy valaki elfogadja Jézus Krisztust, akkor soha nem szabad rombolni, hanem csak is építeni kell. És azt a példát hallottam, hogy azt kell tennünk, hogy ha van egy ember, aki egy kunyhóban lakik, egy kis szegényes kunyhóban, akkor ne menjek oda, és ne kezdjem lerombolni az ő kunyhóját, darabokra szedni, hanem kezdjek el építeni egy palotát. És ha én felépítettem a palotát, akkor ő vágyódni fog arra, hogy bemenjen abba a palotába. És Pál ezt tette. Nem kezdte el nevetségessé tenni a zsidókat. Nem kezdte el visszájára fordítani azt, amivel ők vádolták őt. Nem ment bele ilyen jellegű vitatkozásba, ilyen dolgokba nem ment bele. Hanem ő erővel, hatalommal tett bizonyságot az igazságról. Igaz, józan beszédeket szólván. És ennek volt ereje. Épített, bemutatta azt a palotát, azt a kívánatos palotát, ami Jézus áldozatával mindannyiunké lehet. A megváltást, a bűnök bocsánatának a lehetőségét, a benne való megszentelt élet lehetőségét, az örök élet lehetőségét kínálta fel. És ez tett ilyen hatást Agrippára is, hogy majdnem keresztény lett, majdnem elfogadta Jézust. És ez volt Pál életének, szolgálatának és eredményességének a titka. Köszönöm szépen a figyelmet!